Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amint az megíratott számunkra Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 6. fejezet 12. versétől a következőképpen. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az egyik zürichi egyetem kutatócsoportja, agykutatással foglalkozó csoportja felfedezett egy aprócska területet az agyban, az emberi agyban, amely állításuk szerint felelőse annak, hogy egy ember mennyire önző, vagy mennyire önzetlen. Mennyire szolgálatkész, vagy mennyire fukar. Óriási eredményként számolt be erről a felfedezésről a tudományos sajtó, arról, hogy az ember szürke állományában két lebeny közt van egy köztes terület, amelynek nagysága vagy kicsisége, fejlettsége vagy fejletlensége felelős azért, hogy az ember mennyire önző, vagy mennyire szolgálatkész. Hajlamosak vagyunk megnyugodni. Valahányszor bebizonyítja a tudomány, hogy nem tehetünk arról, hogy milyenek vagyunk. Jól esik ez nekünk. Többen megkönnyebbültek akkor is, amikor tudományos felfedezés bizonyította azt, állítólagos tudományos felfedezés bizonyította azt, hogy felelős gén tehet arról, hogyha valaki homoszexualitásban él, gén genetikai felelőse van a kleptomániának, a gyűjtögetési szenvedélynek, a hazugságnak, a vallásosságnak is van génje, és íme most kiderült, hogy a fukarságnak, illetve önzetlenségnek is egy adott szürke állományi terület a felelőse. Ilyenkor úgy érezzük, kicsit megkönnyebbülve, hogy lám, az ember végre nagykorú lett. Régen el lehetett hitetni, hogy van bűn, és felelős vagyok azért, hogy mit teszek, és mit tartok távol magamtól, mi az, amit nem teszek meg. Most, hogy a tudomány ennyire fejlett, most megkönnyebbülhetünk abban a hiszemben, hogy nem bűnök vannak, hanem hajlamok vannak. A hajlamok mögött pedig gének és sejthalmazok vannak. Tehát a riogatás évezredeinek vége. Vége annak, hogy a Biblia vagy bármilyen más vallási törvényrendszer nyugtalanítson minket. Ezeket a nyugtalanító erőket elveszi, illetve tompítja a felnőtt emberiség modern tudománya. messze vagyunk már attól, amikor a Biblia íródott. Messze vagyunk már a kinyilatkoztatás keletkezésétől. Gyermek volt még akkor az emberiség, de lám felnőttünk, és felülírhatjuk az egészet. Nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy kronológiai sznobizmus. Ez a modern ember betegsége. Idegen szó, de sejtjük, miről van szó. Kronológia, az idő múlása, az idősík. Sznobizmus pedig felfuvalkodottság, látszatkeltés. Mivel időben messze vagyunk már a Biblia keletkezésétől, már felnőtt az ember, már fejlett, már sokkal többet tud, sokkal fejlettebb a tudomány, ezért nyugodtan áthúzható, felülírható, elemezhető, kritizálható a Biblia minden nyugtalanító intése. Úgy érezzük, hogy túlnőttünk rajta, hogy kinőttünk már az ókori bölcsességek világából. Ebből az álnyugalomból billentenek ki Pál apostol mai szavai, amelyek Isten szavai felénk. Erre a bonyolult hallásra még bonyolultabb, mint olvasásra. Ha erről a bonyolult igeszakaszról egyetlen mottóban kellene nyilatkoznom, összefoglalnom, azt mondanám, hogy én és a tagjaim. Én és a kezem, lábam, szemem, fülem, szám, stb. Szükséges ez a kettéválasztás? Én és a tagjaim. Hiszen a kezem, a lábam nem én vagyok. Igen, keresztényként szükséges és nagyon fontos is. A római levél keresztényeknek íródott. Ki a keresztény? Az, akinek az életében már megtörtént, vagy egy pillanat, vagy egy nap alatt, vagy egy időszak alatt az a fordulat, hogy megérezte, meghallotta az Atya hívószavát, vonzását, megértette, hogy kárhozatra méltó bűnös, megértette, hogy Krisztusban ezek a bűnök bocsánatot nyertek, és ő pedig Isten rendelkezésére bocsátja magát. Ez a keresztény ember. A Róma beli gyülekezet keresztényekből állt. Meghozták a döntést. Nehéz vagy könnyű egy döntést meghozni, bármiről legyen is szó. Ha nehéz egy döntést meghozni, fel kell készülnünk arra, hogy a hétköznapokban még nehezebb lesz ahhoz tartani magunkat. Ha könnyű egy döntést meghozni, akkor is fel kell készülnünk arra, hogy a hétköznapokban nehéz lesz ahhoz tartani magunkat. Szóljon a döntés házasságkötésről, étkezési szokásokról, vidéki vagy városi életmódról, rendszerességről a hétköznapi életünkben, akár milyen jó dologról szóljon a döntés, abban a pillanatban, azon a napon, amikor meghozom, lelkesedek, de ahogy csökken a felhajtóerő, ahogy kopik a lendület, egyre nehezebb megmaradni a döntésünk mellett. Pontosan így van ez az Isten melletti döntésünkkel is, a Krisztus iránti engedelmességünkkel is. Lelkesek voltunk, azóta is megújította Isten többször a lelkesedésünket, de igen, a hétköznapok többsége olyan, hogy száraz értelemmel, fáradtan, érzelem nélküli józansággal kell meghoznom a döntést minden reggel, vagy naponta többször, hogy engedelmes akarok neked lenni, Istenem. Pál apostol tehát keresztényekhez beszél, olyanokhoz, akik már döntöttek, de a tagjaik valami más csinálnak, valami másra vágynak, másképpen működnek. Ezért kell külön választani én és a tagjaim. Remélem, mindnyájan vagy nagyon sokan döntöttünk már amellett, hogy Krisztusnak, az ő szent lelkének, az igének szeretnénk engedelmeskedni. És pontosan ennyien, ahányan vagyunk most itt ilyenek, Pontosan ennyien vagyunk, akik megszégyenülnek naponta, hogy de a szám, a szemem, a kezem, a lábam, a mulasztásaim. Másképp működök, mint ahogy döntöttem. Eljátszhatunk azzal a szóval egy kicsit, hogy végtag. A kezem, a lábam, végtagok. Anatómiai értelemben azt jelenti, hogy az én emberi testemnek az a vége, ameddig én el tudok nyúlni a kezemmel. De lelkileg is végtagok ezek. Hiszen a megtérési folyamatnak a vége, vagy legalábbis utolsó stádiuma, mert úgy sincs vége ebben a földi életben a megtérésnek, de valahol az utolsók köz van, hogy a végtagjaim, hogy a kis ujjam is Krisztusért mozdul. Mert először meghódol az értelem, a szív, a lélek, és aztán sokára-sokára a tagjaim. A protestáns ember helyzetét egyszerre könnyíti, de most inkább nehezíti az a hitünk, ami egyébként tiszta és igaz hit, csak félre magyarázható, hogy semmi nem múlik azon, hogy mit csinálok. Semmi nem múlik a tetteimen, hiszen az én üdvösségem a Golgotán Krisztusban biztossá vált, én ezt elfogadtam, kegyelemből élek most már. Ha ezt a hitet picit egészségtelenül eltúlozzuk, ez megbénítja az ember tagjait. Miért tegyek bármi jót, ha úgyis minden kész? Ki kellene ebből a szélsőségből nőnünk, és megülni a lovat a hátán, és nem lecsúszni egyik oldalára sem, sem az olcsó kegyelem, sem az érdem szerző cselekedetek irányába. Miért számítanak a tetteink? Ma leginkább erről szeretnék még beszélni. Miért fontosak a tagjaim? Az ige szerint, a 13. versből idézek, az ige szerint a tagjaink fegyverek. Ne adjátok oda a bűn szolgálatára a gonoszság fegyvereivé, hanem adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. A tagjaink fegyverek. Nem támadó fegyverek ezek, védekező fegyverek, vagy úgy is mondanám, hogy jelző rakéták a tagjaim. Minden egyes mozdulatom, életstílusom, döntésem, szavam, elhallgatásom állást foglal, jelzi azt, hogy melyik hatalmat erősítem vele. Mivel két szellemi hatalmasság tart igényt minden ember életére, Isten, a teremtő, fenntartó, szerető atya, és a sátán, a hazug, a vádló, akinek a szemében, nehogy azt higgy egy percig, testvérem, hogy a sátán szemében te egy egyéniség vagy, a sátán szemében egy pondró vagyok. Nem számít neki, hogy férfi vagyok, vagy nő, vagy milyen életkorú, vagy mit szeretnék. Senki vagyok a szemében, csak arra használ, hogy az Istent bosszantsa azáltal, hogy hatást gyakorol rám. Tehát az életünkre ez a két hatalom tart igényt, és minden apró mozdulatunk, a tagjaink működése, a hétköznapi életünk valamelyik hatalmat erősíti. Letesszük a voksot, szavazatot adunk le minden megnyilvánulásunkkal. Milyen lelki skizofrénia az, amikor valaki szívében, eszében Isten mellett döntött, befogadta az evangéliumot, és a tagjai a sátán hatalmát erősítik. Ugye gyűlöljük azt az erőt, nem erőt, szemét, azt a hatalmasságot, amely embereket rávesz arra, hogy brutálisan gyilkoljanak, hogy csecsemőket bántalmazzanak. De tudjuk-e, hogy a mi szalonképes bűneink, az a kis csúsztatás, az a megtartott kölcsöntárgy, az a dédelgetett harag, az a hazugság, az a büszkeség, azt a hatalmat erősíti, az alá adja a lovat, aki ezeket a rémségeket végzi ezen a világon. Hány megtért keresztjén ember ad vitamindózisokat a sátánnak, azzal, ahogyan hétköznap viselkedik, beszél, ahogyan hanyagul kezeli a dolgokat. Ne gondold, testvérem, hogy a két hatalmasság között van semleges terület. Sokan ringatják magukat abban a tévhitben, hogy vannak a Isten szolgái a szentek, vannak a sátán szolgái a sátánisták, és van az emberek nagy része, a tömeg, aki a maga ura. Nincs olyan, hogy a magam ura vagyok. Nincs olyan, aki egyik hatalmat sem szolgálja. Lehet, hogy így érezzük sokszor. Én tervezek, én döntök. A holnapomról, a nyaramról, az iskoláról, a munkahelyről, az öltözékemről, a vasárnapi menüről én döntök. Persze, ezek egészséges dolgok. De ha valaki életstílusnak választja azt, hogy a magam ura akarok lenni, a maga rabja lesz egy idő után. Az ember pedig saját magának iszonyú gonosz rabtartója. Aki a maga ura, annak előbb-utóbb minden figyelmét, minden energiáját, minden fantáziáját önmagára kell fordítania. Ismertünk már maga köré csavarodott embert, akinek senkire, semmire nem volt annyi gondja, mint a maga biztonságára? Magam ura vagyok. Önző leszek, önközpontúvá leszek. Semmi rugalmasságom, semmi nyitottságom lesz, nem lesz másfelé. Ezt nevezzük mi szabadságnak? Minden ember, tudva vagy tudatlanul, valamelyik hatalmat szolgálja. Amíg Isten meg nem szólít, amíg Isten magához nem vonz, amíg Isten el nem rejt minket Krisztus sebeiben oda biztonságba, addig nem lehetünk nyugodtak. Nagyon nem lehetünk nyugodtak, ha azt hiszük, hogy a magunk urai lehetünk. Ki vagyunk szolgáltatva önmagunknak, saját tétovaságunknak, rajtunk múlik minden, ami ebben az életben történik velünk. Kell ennél keservesebb sors valakinek? Én nagyon undorodnék tőle, hogyha mindent nekem kéne a saját józanságom szerint eldönteni. Ha nekem kéne eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Hiányzik nekem ez a nyűg? Jót akarok, és egyik galibát a másik után követem el. Kell ez nekem? És aztán szorongok, hogy mit hoz az élet, hogyan fogom elviselni, hogyan fogom feldolgozni. Rövid és nyomorult póráz ez. És milyen öröm, milyen csoda, amikor Isten közel lép az emberhez, és hívja, akarsz az enyém lenni? Akarod, hogy elvezesselek a jó döntésekre? Akarod, hogy megmutassalak téged önmagadnak? Sírni fogsz, de megkönnyebbülsz majd. Akarod, hogy megmutassam neked Krisztust, hogy mennyire szeretlek téged? Akarod, hogy segítsek minden nap abban, hogy megtedd, amit én bízok rád? Milyen sokszor kérünk erőt Istentől olyasmihez, amit mi találtunk ki? És lehet, hogy nem kapunk erőt, és csalódunk. Isten ahhoz kínálja az ő segítségét és erejét, amit ő bíz ránk. Az ember, ha fel is ismerte, hogy önmagának a rabja, sajnos nem képes Istenhez közel kerülni magától. Nem vagyunk képesek megtérni. Nincs erre szabad akaratunk. Ez igazi luteri tanítás. Nincs szabad akaratunk arra, hogy én kezdeményezek, hogy Istenem, na most úgy érzem, most talán alkalmas a helyzet arra, hogy megtérjek. Nem így működik. Minden embernek vannak kegyelmi pillanatai, amikor Isten közel jön, akkor lehet ugrani, rábízni magam. Aztán elszáll a helyzet. mint a lengő kötél a trapézon egyensúlyozónak, amikor közel jön a kötél, lehet ugrani és belecsimpaszkodni. Aztán eltávolodik, és oda a helyzet. Az Isten biztonság kötele többször közel jön hozzád. Akkor lehet ugrani, rábízni magam, rábízni az egész életemet. Aztán eltávolodik, és jön-e még? Hány ilyen lehetőséget szalasztottunk már el? De ha meg is ragadtuk, ha át is adtuk magunkat, a tagjainkat újra és újra átadjuk-e neki? De akkor elveszítem a szabadságomat, szólal meg az óember bennünk, az a romlott, amelyik nagyon-nagyon vigyáz arra, hogy nehogy függnie kelljen önmagán kívül bárki mástól is. De milyen szabadság ez? Lefele húz. Legjobb esetben az önzés, a testpedés, a kiábrándultság világába. Rosszabb esetben valami fertőbe, valami szenvedélybe. Szolgának lehet ma lenni a tagjainkkal. Ez a mai nap lehetősége. Szolgának lenni nem lealacsonyító, és nem veszíti el az ember a méltóságát ettől. Tudjuk-e? Persze, hogy tudjuk, hogy a miniszter szó szolgát jelent. Hogyan nézünk a miniszteri pozícióra, most személytől függetlenül? Hogyan nézünk erre a rangra? Lesajnálóan? Szegény, miniszterré választották, hová süllyedt? Milyen alantas életforma ez? A miniszter feladata, hogy a központi irányítást segítse. Ha a központi hatalom törekvései jók, egészségesek, jó irányba mutatnak, könnyű és jó miniszternek lenni. Ha zsarnoki hatalmat kell kiszolgálni, az kutyaszorító. Egy miniszter így nyilatkozott. Miniszter vagyok, és jól érzem magam a bőrömben. Egy másik országban, egy másik rendszerben ezt mondta. Miniszter vagyok, de ez nehéz, bonyolult és unalmas. Attól függ tehát, milyen hatalmat, milyen vezetést kell szolgálnia. Miniszteri poszt vár ránk, ha átadjuk magunkat Istennek. Szolgai engedelmesség, miniszteri engedelmesség. Egy olyan gyönyörűséges, bölcs, szeretetteljes személy iránti engedelmesség, aki kézben tartja a történelemnek, az egyéni életünknek minden aprócska vékony szálát, és bölcsen irányítja és fonogatja. Egy olyan személynek lehetünk engedelmesek a tagjainkkal, aki győzött az ellenség felett, és óriási tábora van. Isten nélkülünk is céljához segíti a történelmet. Nincs szüksége ránk abban az értelemben, hogy megrekedne az ő terve, ha én vagy te nem adjuk át a tagjainkat neki engedelmességre. Ő egyedül is biztonságosan véghez viszi, amit eltervezett. De mert szeret, de mert látja, hogy a magad ura vagy, és ez nyomorult jövőt ígér neked, meg akar menteni. Hív az ő szolgálatára. Van még egy miniszteri pozíció számodra is, testvérem. Egy szék, hogy beleülj abba a nyugalomba, hogy semmi nem múlik, az üdvösséged már nem múlik a tetteiden. Az üdvösséged készen van. És ha kifújtad magad ebben a székben, ha megpihentél ebben a nyugalomban, amit Krisztus kínál, akkor következhetnek a feladatok. Mindig csak egy, és mindig erőd lesz hozzá. És a Szentlélek eszedbe juttatja majd, hogy mivel és hogyan erősítheted éppen Isten hatalmát. Az Efezus 2:10 újabban a vezérigém, nagyon szeretem, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járhatunk. Nem nekem kell kitalálni, hogy vajon mi kedves Istennek, elém hozza. Szinte alig tehetek mást, mint hogy belelépjek és megtegyem, és könnyű. Add a kezed, add a fantáziád, add az izmaidat, és légy tevékeny szolgája Istennek. Nem fogsz unatkozni, mert a keresztény élet több, mint izgalmas, valóságos adrenalin fröccsöket kapunk az életünk során. De nem fogsz megfáradni sem, mert a felelősség nem a tiéd, mert Isten vezet, ő mutatja az utat, ő adja a lehetőségeket, ővé a felelősség. Ne hagyd üresen a miniszteri székedet, szolgálj neki. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálát adok neked azért, hogy megkönyörültél az emberen. Megtehetted volna, hogy ezt a bolygót egyszerűen kipöckölöd az univerzumból, mert engedetlenné lett. De nem ezt tetted, hanem a bukott emberekben egyéniséget, értéket, kincset láttál, és úgy döntöttél, hogy megmentesz minket. Köszönjük neked Krisztus áldozatát, aki miatt nyugalmunk lehet az üdvösségünk felől. Bocsánatot kérünk tagjaink restségéért, mindazért, hogy a sátánt szolgáltuk sokszor, akaratlanul is. Kérünk, tégy minket, ige olvasó, ige hallgató, ige tanuló, engedelmes szolgáitá. Amen.